90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Drága hallgató közönség, elnézést kérünk. Ennyit tudunk mondani. Nyitásként az első szó legyen ez.
És a második?
Ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádion, benne Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással, és miért volt az elnézést kérés?
Figyelj, többeknek az agyi, érzelmi, fizikai állapotát olyan mértékben inzultálta az iménti zeneszám, hogy de nem szoktak ennyien írni ilyenkorán erről. Muszáj a tendenciára felfigyelni. Például valaki azt írta, hogy gyilok. Ennyi, egy gyilok. Van azt mondja, ilyen. Ez a visítónő borzalmas volt. Azt ismételgetve visít, vagy beleszeretek egy érzésbe, stb. Hát nem hallja senki, hogy visít. Borzalmas volt erre ébredni. Hát ezért az elnézés.
Bár nem tudom, hogy melyikről vagy miről van szó.
Hát most látok, amiben beleszeretnek egy érzésbe.
Ja, akkor sejtem, de mi is hallgattuk.
Gábor, én nagyon, nagyon irigylem a te önuralmadat, hát, a te színjátszói képességedet, de hidd el, hogy én bemerem vallani a kedves közönségünknek, hogy vannak reggelek, amikor hasonló indulatokkal hallgatom.
Azért, mert kettő hallgatónak nem tetszett, az egyik, vagy másik háromnak meg igen. És azért, mert itt a haverjaidat felspanolod, hogy
igen.
Azért, hogy te műsorelemet gyárthassál reggel, bombázzanak valamelyik zene fikázásáról szóló SMS-ekkel, attól még az
hát simán mindegy, lehet, hogy másnak elfáradt. Nézzel, megjött okoz. A Schmidt-Andi. Anyukám, ha legközelebb nem tudsz bejutni a munkahelyedre, érted? Akkor kintről kell mondanod a híreket. Ez egy kegyetlen világ. Ne nézz rám ilyen csúnyán, vicceltem. Hát csak nem megsértődsz. Ki kell próbálni. Szegény Schmidt-Andi 10 másodperccel a szignál előtt. Igen.
Ez milyen jó, hogy a kamera pont téged vesz, mert az ajtó is, ugye a vendégkamera, mindenki láthatja, ahogy beérkeztél, de figyelj, nem azért mondtam, figyelj, csak nagyon szórakoztató
figyelj,
nekünk is.
Figyelj, fogok neked tényleg másoltatni kulcsot, ha nem felejtem el ma, jó, mert ez így nem jó. Megígérem. Ki kér még kulcsot, kedves hallgató? Figyelj,
ennél
hát látjál, azt mondta, hogy na dolgozzatok.
Mondjuk azt, hogy Barkács Rádió, Barkács Villás reggeli, mert így összerak.
Hát ez nagyon. Ez az egész?
Ez nem, a másik, meg. Így is meg lehet fogalmazni, hogy családias. Igen.
No,
na próbáljuk el, egy kicsit legalább a profizmus látszatát kell tenni, hogy idézzek egy klasszikust.
Jó reggelt kívánunk! Ez a mi
Nem.
Jó reggelt kívánunk! Szevasztok! Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion. Nagyon jó hangulat a stúdióban, prima zenék, okos arcok, például megint bejön.
Miközben a tőzsdék összeomlottak szinte, igen, de ne csináljunk
lesz
ebből problémát.
Lesz oktatási rendszer, lesz sportrovat, mi kell még, jó arcok vagytok, yeah! Na így?
Ihagytad a fapadost. Hát rohagy meg. Most erre most mit tudok mondani? Mindenbe. Ekkor ebből a monologból a lényeget. Igen. Ezt nem is értem.
Na, utazás még egyszer. Kimarad. Tényleg. Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádion. 2020 február 28-án Ács Gáborral
és Mihálovics Andrással, most már akkor normális mederbe terelhetjük. Igen.
0-30-20-10-9-0-9. Itt van a szerelmes futár. Cseperő Gödöllőre esőben lehet közlekedni, és még jó nagy késésben is vagyok, írja ő a nagyon szerelmes futár. Lehet ezt még fokozni? Van ilyen érzelem ma Magyarországon, ebben az elfásult szürke világban? Morgan, Raymond, Freeman, Carter, na figyelj lőpapa, hagyd már ezeket a szóvilágokat, mert ezt ki is kellem olvasni, hogy a viharba tudja ezeket leírni. Nem elég, hogy nincs meleg, még ez a vacak íze is áztat, amúgy másokat is zavarhat, mert alig, de alig vannak. Közszolgált egyetem, klinikák, Üllői körút, mester relációban, írja tehát lőpapa.
Itt legalább eső volt, de van, ahol havas, sőt, ilyen kisebb, mármint az eső, és ilyen sima hóval, vagy hóeséssel is nőriogattak. Nem tudom, ahogy itt néztem, talán az adás körzetünkben nem volt ilyen, de majd a hallgatók megírják, hogyha igen, egy fél napra, vagy néhány órára beköszönt a tél, mielőtt újra megenyhül, de persze szokás szerint megint ez a teles, kellemetlen idő lesz.
Végre most lesz, legalább, is állítólag vihar formájában nem érkezik. Nem hiszel ebben? Nagyon szkeptikus.
Ez nem hit kérdése. Ha lesz, akkor minimális, és utána hamar elolvad. Tehát olyan értelmetlen.
Hát figyelj,
értelmetlen hónap nem tudok
örülni. Kempingezésen voltam egy magyar középhegységben.
Tudjuk. Mindenki tudja, szerintem. Mindenki tudja.
Nem tudod, én még patakba is fürödtem, amire nem volt példa.
És utána bementél a szaunába.
Nem volt szauna. Hát vicc ezzel. Valaki téged sajnál, hogy kemény délelőttöd lesz, meg bolond gombát tettek a kávémban. Nem erről van szó, hanem arra vágyom, hogy egy nagy országos kereskedelmi rádió reggeli műsorában kaphassak lehetőséget, és a rám vadászó producereknek megvillantottam, hogy tudok én olyat is, ha
most
kell.
Most már csak arra szeretnék rájönni, hogy mitől van az, hogy ez a teljes melankolikus Mihálovics reggel, hogy mit keresek én itt?
Ez és voltam?
Nem szokott ilyen lenni, és mikor van ilyen, mint ez a mostani, ami tényleg nem lehet máshogy leírni, mint bolondgombás reggel. Hogy ez mitől függ nálad? Hogyan indítasz itt reggel? Még csak attól sem függhet, pedig azt gondoltam, hogy kit látsz meg magaddal szembe, ez megnyugtató, mert ugye eddig azért azt gondoltam, hogy engem, meg a hallgatók is azt gondolták, meg rogatták is, akkor egy kicsit lehangoló számodra, de hát most ennek ellentmond a mai teljesítmény, a mai nyitány, úgyhogy megvilágosítasz?
Nem tudnám ezt így határozott trendek mentén Excel táblázatokkal alátámasztva elárulni neked, hogy ez mitől. Valószínűleg a hallgatók, a zeneszám, a Schmidt-Andi, tehát nagyon sok ilyen összetevőből jön valami katyvasz.
Próbálom nem elrontani.
Akkor ez van, ha visszahúz, akkor meg más van. Jó reggelt, ma van a kedvesen Pisti születésnapja, feldobjátok a napját egy üdvözléssel. Drága Pilukám, hát a jó Isten éltessen téged születésnapja. Születésnapod alkalmából, ha szabad ezt a Pilu kifejezést használnom.
Füled érjen bokáig,
igen, és nem árt, hogyha tisztában vagy azzal, hogy egy napon születtél Alfonzó, magyar artista, színész, humoristával, igaz, ő kicsit idősebb, de gyanítom nálad, mert ő 1912-ben született, de aztán Brian Jones-szal is büszkélkedhetsz, kedves István, hogy visszatérjünk a megszokott rádiós stílusunkhoz. Ugye a Rolling Stones tagja sajnos bántóan fiatalon 1969-ben elhunyt, illetve Király Linda amerikai magyar énekesnőnek is ma van a szülinapja, és Michel de Montaigne, francia író, filozófusról még nem is ejtettünk szót, 1553-ban. Szerintem inkább ez utóbbival büszkélkedj, olvas a műveiből, Michel de Montaigne, még egyszer mondom, nagyon éles meglátásai vannak, ha nem tudnál róla túl sokat, akkor majd az aranyköpés rovatunkban egyik örökbecsüjét a te kedvedért.
Figyelj, van még egy kérdésem hozzád.
Felelevenítjük, igen.
Csak hogy beleszóljak. Minek kellene ahhoz történni, a világban.
Hogy ne legyen születésnapos megemlékezés.
Hogy itt az elején az nálad breakingnek minősüljön, tehát mondjuk a koronavírussal kapcsolatos bármilyen információ, vagy akár mondjuk a tőzsdék jó nagy összeomlása, az mondjuk be tudjon furakodni ide az elejére, és ne a hangulatjelentés, hát meg, figyelj, meg a mókázás kerítsen hatalmába.
Megvan a maga helyet, lesz egy tőzsderovat, érted? Ott majd nem.
De azt mondom, hogy mikor tud abból kitörni, például...
A tőzsderovatból? Soha. Igen. Az életben.
Igen. Tehát fölmegy a duplájára, ha leesik a felére fél óra, akkor sem.
Hát majd ott elmondjuk.
Majd ott,
hát jó, oda, a hídon akkor kell átmenni, mikor odaérünk, mondta Michel de Montaigne.
Értem.
Francia filozófus.
Jó.
Esztéta.
Vettem.
Na, hol is tartottuk még? Ja, hát,
hogy
figyelj,
ne szóljak bele, és ne rondítsok bele.
De belerondíthatsz, sőt. Nem? Azt mondják, hogy attól parázs a mi műsor vezetésünk, hogyha te belerondítasz.
Én most így feltettem az imént egy kérdést, de ezek után én értem, hogy igen, ez most nem tartozik ide, hogy mi történt a világban.
Igen.
Mókázz tovább nyugodtan.
Postabank pániknak évfordulója, az se
mármint a kirobbanásának, vagy minek?
1997. február 28-án kezdtek el sorban állni az emberek. Uh-huh. Emlékszel arra? Aha. Milyen szép dolog volt?
És akkor ilyen
a titkárnőt okolták az egészért, aki egy faxot küldött, emlékszel?
Na, és az ilyen lesz, hogy a Tesco-k és Osának kirámolásának évfordulója
hát
a tegnapi
figyelj,
napról,
vagy tegnap előttiről? Hát figyelj, mert én nem akartam nyilatkozót hozni ebbe hát az ügybe, de valamilyen elképesztő dolgokkal szembesültem én magam is.
Igen?
Igen.
Miért csak a hiperek? Miért nem a... Mert ugye, figyelj, ebben miért nem látszik semmi
Aldit
a Lidl-ben, Aldi-ban?
De Aldit és Lidl-t is láttam, onnan lehet látni, hogy tele volt minden ilyen kiskocsival, a népszerű nevén BK-val, teleárúval, mert hogy folyamatosan kellett tölteni, mert a jó nép megrohant a polcokat, és lepucoltak mindent. Figyelj ide, most nem leszek népszerű, mert hogy nagyon sokan viccet űznek ebből a dologból, de most koronavírus ide, sars oda, áramszünet amoda, vagy bármilyen vihar, vagy minek hívják ezt, smogriadó, tehát bármi ilyesmi történik, tehát ezeket leszámítva, én azt gondolom, hogy azért ha józan paraszti ésszel gondolkodsz, akkor valamennyi élelmiszer tartaléknak kell otthon lenni, szerintem.
Hát de mennyinek? De hát, de azért te ebbe eddig is extrém álláspontot képviseltél, és fölhalmoztál, nem tudom,
nem
több hétre legendők,
nem? Nem halmoztam fel, hanem egész egyszerűen...
Tele van a kamra, több kiló liszttel, meg cukorra, meg mindennel.
Hát több kiló liszttel, meg cukorra, mert használjuk, és mindig veszek egyel többet, ennyit.
De nem csak ezért van tele, hanem mert hogy számítasz arra, hogy szükség lehet rá.
Hát de persze.
Fogni hetek.
Hát de persze.
Most mindentől függetlenül lehet olyan élethelyzet.
Hát figyelj, eddig rövid életem folyamán egyszer szükség is volt erre.
Na, amikor?
Hát amikor Nagy Kovácsit elzárt a jégesedések
körülvilágtól.
Honfitársaink makkos cipőben gurulós bőröndel menekültek az erdőn keresztül. Nem egy napra, három vagy négyre zárta el, de nekem még csak bevásárolni se kellett, mert volt otthon minden.
Jó. De most már nem egy zsákfaluban laksz.
Jó, de szerintem itt is. Tehát, hogy az, amit csinálnak az emberek, az nyilván túlzás, de ugye ezt látjuk, hogyha mit tudom én, húsvét előtt pénteken nem lehet bevásárolni, akkor csütörtökön ugyanez van kicsiben.
Igen.
Tehát, hogy a magyar ezt így túlreagálja, amit egyébként most a koronavírussal kapcsolatban megint csak túlreagál, de azt gondolom, higgadtan, visszalépve, mondom koronavírus jó nélkül, hogy szerintem egy pár napos átmenő készletnek, akkor fogalmazunk így, kell lenni otthon a kamrában.
Hát egy pár naposnak igen, itt a kérdés az, hogy ha valaki mondjuk pár hetesre vagy hónaposra készül, az
hát
mennyire...
Hát figyelj, a pár hetest is ki lehet mozogni, szerintem egyébként van annyi élelmiszer tartalék.
Mozogni,
igen,
van
de
szó,
a pár hónapos az már azért gondot okozna.
Tehát hát ha mindenki pár hónapost akarna fölhalmozni, akkor nyilván...
Igen. De az, hogy a Kereskedelmi Szövetség, mint hallattuk a 6 órás hírekben, azt mondta, hogy ne pánikoljunk, lesz élelmiszer, van élelmiszer, stb. Azt én...
De önmagában a jelenség az, hogy még Magyarországon nincsen egy eset sem, de ilyen egyértelmű és látványos elei vannak, hogy a lakosság megijedt, azért ez egy nagyon fontos információ és érdekes.
Mennyire mennyire a média felelőssége ez a dolog. Mert én olvastam kint lévő magyaroknak a priváti beszélgetését, van az ismeretségi körömben, akik ott a karantén körzetében vannak, és azt mondják, hogy nem annyira durva a helyzet. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván egy tévétársaság, most nem a magyarokról beszélünk, hanem a külföldi tévétársaságoknak mi a hír? Nem az, hogy mutatnak egy olasz kisvárost, ahol minden megy úgy, mint ahogy szokott menni, hanem mutatják az üres utcákat, megmutatják, hogy ki van fosztva a közért. De igazából, akik írják ezt, azt mondják, hogy az olaszoknál is ilyen csendes rezignáltsággal veszik ezt az egészet. Tudomásul vannak ilyen szigorító intézkedések, de azokat az embereket, akik ez alá esnek, úgy nevezett ilyen tiszta folyosókon ellátják folyamatosan élelmiszerrel. Tehát nem úgy van, hogy be van zárva mindenki a lakásába.
Nyilván. Én egy kicsit unom ezt a média felelőssége kérdést, megmondom őszintén. Szerintem józan paraszt észre pontosan lehet tudni, hogy mik a mérvadó médiumok, ahol nem érzek igazából eltúzást, az, hogy hírként ott szerepel, hogy éppen melyik országban mikor bukkan föl, meg hogy mik a trendek, és ezt, meg hogy jó tanácsok ahhoz, hogy hogyan kerüld el.
Még mindig a kézmosás.
Összességében nem érzem túlzásnak. Ami megváltozott korábbi hasonló időszakhoz képest, az pont a közösségi média, meg az emberek közötti sokkal gyorsabb kommunikáció. Meg média függetlenül lehet sokkal gyorsabban terjeszteni a rémhíreket és a félrevezetéseket. Ez az, ami teljesen más. Például esetleg jobban parázhatnak az emberek emiatt, legalábbis szerintem.
Van például, és ezt az Indexnek a címoldalán is láttam, egy hoax, hogy egy olasz orvos írja, hogy milyen jó tanácsok. De figyelj, az annyira blödségeket állít az az egész cikk, hogy amikor én megkaptam ezt, hogy szembe jött valahol, mert akkor láttam, hogy minimális biológiai ismeretünkkel, hogy meleg vizet kell inni, meg hogy 26 fokot bír el a vírus.
Valakinek
az embernek
biológiai
a testhőmérséklete ugye magasabb, mint 26, meg 27 fok, akkor miért hallanánk meg
ember? Valakinek nincsenek.
Nagyon durva.
Valakinek az alapszintű biológiai ismeretei sincsenek meg, illetve én azt megértem, hogy az emberek megijednek, és nagyon fontos és pontos információkra vágynak, és többszörösen bebiztosítják magukat. Aztán, hogy ebből, hát ezt majd szakértőket kérdezzünk meg, hogy ebből simán lehet egy öngerjesztő folyamat, a túlreagálás, viszont
lásd, a gazdaságban...
Lásd, postabank pánik.
Ha már az évfordulója van.
De simán becsődölhetnek légitársaságok, utazási irodák, anélkül, hogy mondjuk ebből komoly járvány legyen, csak attól, mert mondjuk hétre vagy hónapra megijednek az emberek, és senki nem foglal semmilyen utazást például. Mm-hmm. Tehát ez benne van a pakliban.
Erről fogsz is beszélni, fel is hát szólít a hallgató, hogy Gábor, a víz furahúzását fogod ecsetelni.
Hogyne, persze, tehát ez alap téma lesz 9 után, igen. Na, figyelj, sokat dumáltunk most. Jöjjön egy kis muzsika, amit szólsz hozzá.
Hát jó.
Vigyél messze májunk, vezess a nap felé, szélvédőn a lábam, kezemben sárdoné, göndörfürtű fák közt, a szél csak lehele, a lányok, hogyha megjössz, nagyon szeretne. Nézz, milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, dúdold bele, hogy labamba. Nézz, milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, dúdold bele, hogy labamba. Indok jelt letépik a rajtam hagyott szeme, bonts ügyet tavasz, bimbom a szív vele. Napsütötte utcán állni most a jó, virágzik a test, szívszenzáció. Nézd, milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, dúdold bele, hogy labamba. Nézd, milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, dúdold bele, hogy labamba. Kémi seprű járdán, macskák napoznak,
szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, dúdold bele, hogy lavamba. Nézd mélyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, dúdold bele, hogy lavamba.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Hát ahogy így elnézem a külföldi tőzsdéket, Budapest a mínusz 2%-os BUX eséssel még olcsón megúszta, de majd erről Ács Gábor mesél nektek a többiekről. Én annyit mondok, hogy 42.679 pontról kezd ma a budapesti értéktőzsde a majdnem 2%-os zuhanás után, de hát azért nálunk is volt ám vérfürdő, mert gyakorlatilag, hogy így elnézem, néhány papír ment csak, vagy tudott csak erősödni, a többség azért elég kövér mínuszban zárt, a vezető bluechipek mindegyike például 2,5%-os MOL mínusz 2458 forinton állt meg az olajpapír, 2,1%-os Richter esés 6635 forintig, másfél százalékkal megúszta az OTP 14350 forintnál állt meg, a Telekom pedig 1,4%-ot veszítve értékéből 419 forinton fejezte be a kereskedés. Nézem itt a nagyon nagy eséseket. Itt van például az Opusnak az 5,6%-os mínusza, az azért nem piskóta, ahogy így szoktuk volt mondani. A Masterplusznak volt egy 3,1%-os mínusza, az Autovalisnak egy 4%-os mínusza, a Cikpanóniának majdnem ugyanez. Úgyhogy Est Media 5,9%-os mínusz. És akkor a nyertesek közül a 4IG-t emelném ki, 1,2%-ot ment fölfelé, és a Panergy is tudott erősödni 0,9%-ot, úgyhogy a végére némi jó hírt találtam azért nektek, de csak azért, hogy lássátok a kontrasztot, mert hogy amit Ács Gábor fog mesélni, az nem piskóta.
Hát kivételesen vegyük végig az egész napot, tehát most... azt hiszem túljuthatunk azon, hogy csak Amerikára koncentrálunk, mert hogy Európa úgyis azt követi, legfeljebb néhány érdekes céges sztori érdemel említést. A fő kérdés az, főleg így most ma reggel, hogy mikor tud ebbe egyáltalán olyan szintű korrekció bekövetkezni, már mint a durva, a nagyon durva tőzsdei lejtmenetben, amikor a hírfolyamban nem nagyon tud más jönni, mint az, hogy újabb és újabb koronavírusos esetek merültek föl. Nyilván, hogyha...
Nem lehet az, Gábor, én ezen gondolkodtam, és olvastam a Zsidei Viktor elemzését, aki már azt jósolja, hogy na most jön a brutális korrekció, hogy ez volt az a pici hólabda, ami meg... Mivel, hogy persze. Évek óta szajkózzák, hogy jön az esés, mert jönnie kell az esésnek, Most gyorsan belekapaszkodtak valamibe, hogy koronavírus megtorpan a gazdaság, mert a kínaiaktól nem fog jönni az autóalkatrész, az emberek nem fognak utazni, és akkor így hirtelen most így mindenki az önbeteljesítő jóslatok mentén csónakázik.
Nem kapaszkodik senki semmibe.
Egész mert ez egyszer, így van.
Hát egész egyszerűen a befektetők azt mondják, hogy fogalmunk nincs, hogy ez hova fajulhat, én inkább beladok. Mindenki tökik ki van tömve részvénnyel. Most ennek egy részét azt mondják, hogy biztonságból eladom, akkor itt tartunk. Tehát semmi se. És egy nagyon-nagyon fontos dolog van, ami szerintem talán nem kap nagy hangsúlyt, hogy az a biztonság, hogy nem tud esni, és nyugodtan vehetünk részvényt, ugye az nagyjából amiatt volt egyrészt, hogy nincs alternatíva. Az elmúlt években azt láttuk, hogy...
Hát mert csak azzal lehetett legalább az infláció, ami nem nagyon van, megúszni.
Igen. Igazából nem nagyon van a részvénybefektetésnek alternatív, vagy a kimagasló hozam. Ami azért is van, mert hogy olyan feltételeket teremtettek a jegybankok. Bármilyen kis mocorgás van a gazdaságban bármekkora kis lassulást érzékelnek a jegybankok, akkor jönnek, azt megint alágyújtanak a KH-nak, jó kis QE, megint nyomtatunk egy kis pénzt, és akkor ez működik. Tehát mi bajunk lehet? Jön egy kis korrekció, akkor úgyis bele kell venni, 10 éve ez megy, jön egy kis korrekció, akkor már jönnek a jegybankok.
Most nem úgy tűnik, hogy nagyon, forgalomban, és több napja nem, folyamatosan.
Nem ezt akarom mondani, hanem hogy most hiába jönnek a jegybankok, most senkit nem érdekelnek a jegybankok, az emberek félnek. Ez egy vírus, ez egy járványkérdés, nem gazdasági kérdés. Ide csökkenthetnek kamatot, semmit nem fog segíteni, hogyha a járvány terjed tovább. Tehát most egyszerűen a befektetőket mattolták. Ez nem egy olyan dolog, amire a jegybank jön és alágyújt és megmenti. Ez egy teljesen új helyzet. És nincs ráhatásuk a jegybankároknak, meg senki gazdasági döntéshozónak per pillanat a világon. Ezért van a nagy para. Uh-huh. És ezért rekordméretű az esés, olyan értelemben például, hogy tegnap elérték az európai vezetőmutatók is, és a Wall Street is a 10%-os esést. Na most ugye ezt mindig a csúcshoz képest mérjük, és az mondjuk azért jelzi a piacnak a múlt péntekig tartó hozzáállását, hogy magasról tett a járványra. Ugye itt azért erről beszélgettünk az elmúlt hetekben, hogy kicsit olyan fura és meglepő. A hétvégén átszakadt a gát azzal, hogy betört Európába a járvány. Most azért már lehet látni, és a Wizzairnek a lépés is azt mutatja, hogy az emberek egyszerűen lefagytak, tehát például az utazások, foglalások, és egy csomó más része is lefagyhat a gazdaságnak, hogyha így folytatódik az embereknek a reakciója alapján. Na, erre hirtelen, miután eddig nem ijedt meg a piac, most mindenki elkezdett kifelé tódulni a kapun. És ezért van az, hogy eltelt úgy 4 nap, hogy nem volt benne fölfelé korrekció.
Bizonyám.
És még súlyosbodik az esés, tehát tegnap Amerika úgy tűnt, hogy kidugja a fejét a víz alól, de megint jött egy hír, és akkor ezzel rátértünk az Amerik. Egyrészt találtak ismét koronavírusos fertőzöttet, akiről nem járt külföldön, nem érintkezett senkivel is, akiről tudná, hogy olyan területről jött, és fogalmuk nincs, hogy honnan jött, és jöttek még számok, hogy Kaliforniában hány esetet vizsgálnak, és most nem emlékszem, 20-valahány, de találtak újabb fertőzötteket, tehát Amerikából rossz hírek jöttek kereskedés alatt, és miközben a kezdeti nagyobb mínuszból visszajött majdnem nullába a piac, már 1%-on belül volt a mínusz, utána megint megsuhintották. És a végére egy elég gyilkos eladási hullám söpött végig a piacon, ezzel ott is meglett. Soha még ilyen gyorsan nem hozta össze a piac a korrekciós fázist, tehát soha ilyen gyorsan nem esett le a csúcsról 10%-ot. 6 nap kellett hozzá, hogy 10% fölött essen a piac, megállás nélkül, korrekció nélkül. Ez para. Mondom, ez teljesen másról szól. Itt makoghat bármit bármelyik jegybankár. Az elmúlt években elég volt, ha azt mondták, hogy mi odafigyelünk, kamatot csökkentünk, majd akkor átárazhatja a piac a Fed kamat csökkentési esélyét. Ez nem erről szó. Itt most teljesen tehetetlenek. Itt most csak a járvánnyal kapcsolatos hírek befoly. Itt, hogy sikerül-e megfékezni, vagy nem sikerül megfékezni, ez ilyen egyszerű. Hogyha nem utal erre jel, akkor elég nehéz arra gondolni, hogy megálljon az esés.
Az a baj, és hogy közben jönnek azért jó hírek is, hogy elkezdték ugye a embereken tesztelni a
vakcinát. Jó, és akkor másfél év múlva megállítjuk.
Lesz. Meg egyébként úgyis közel már a kikelet, és hogy akkor elmúlik ez az influenza veszélyes időszak, és ez akkor talán magától.
Ez egy blöff.
Nem hiszem.
Ugye ez egy várakozás, mert hogy a korábbi hasonló vírusoknál így volt. Ezt majd hiszik, ha látják az embere.
Hát,
de most foglaltál a héten nyaralást, mert hogy úgyis elmúlik majd, hát nem, mert eddig miért, elmúlt.
Miért foglaltam volna? Én eddig se külföldön nyaraltam, ezután se külföldön foglaltam.
Az emberek nagy része elolvassa, örül neki, bízik benne, de pont nem foglal, és ehelyett megy és kirámolja a Tescot. Tehát lehet optimistának lenni, csak az emberek emberek reakciója az nem ez. Na, tehát Amerika esett egy jó nagyot, és átesett rekordgyorsasággal, tehát 6 nap alatt a történelmi csúcshoz képest a 10% fölötti zakóval a korrekciós fázisba. Lehetne sorolni hosszasan a részvényeket. A Teslát egyébként nagyon megsúhintották, ott is 13%-a a mínusz, és természetesen utazásos részvények leginkább, vagy ehhez kapcsolódóak. Érdekes, hogy a bitcoin most már nem esett tovább, bár az elmúlt napokban a kriptó is esett, tehát nem lett menekülőeszköz, az arany maradt menekülőeszköz, aranyba ment a pénz. Hova menekül még a pénz? Érdekes kérdés. Jenbe például, tehát a menekülőeszközként a jen az működik, meg hát az amerikai államkötvények klasszikus módon ott újra abszolút minimum szinten a hozamok. És az éjszaka folyamán az amerikai határidős indexek tovább estek, és miután Európa úgy zárt be, hogy amikor azt látták, hogy Amerika talán éppen emelkedik, ez alapján nagyon úgy fest, hogy Európa egy újabb tisztes zakóba fog beleszaladni, de hát ezt majd meg tudjuk élőbe közvetíteni 9 után. Na, jöjjön a... Csengessük le a rovatot, hogy kicsit megint évődhessél a hírszerkesztő. És mi Tandival, ugye? Ezt várod, értem.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Parancsolj.
A lényeg az, hogy az Ács most importálta a cuccot Magyarországra. Ezt írta.
Milyen cuccot?
Hát azt a koronás cuccot.
Én mit importáltam? Én csak
hát
azt látom,
külföld, röpködsz itt össze-vissza.
Ja, nem, valóban nem.
Nem győzünk kezet mosni a héten, te meg egyszer csak idejössz, köhintesz kettőt, azt ennyi. Mm. Ez az egyik észrevétel, a másik a hallgató, hogy a Richter tőzsdezárás után rendkívüli közleményt adott ki, én ennek utána néztem, de hát ugye ez nem érdekelte a befektetőket, mert ugyanúgy büntették a Richtert, hogy az Európai Gyógyszerügynökség befogadta az új fogamzásgátló készítménynek a forgalomba hozatali engedélyét, elkezdte. Igen, ezt mondtam.
Akkor nem érdekelhette a tőzsdét.
Ja, értem.
Így majd ma.
Ezt mondták, hogy majd ma, ezt írja a hallgató, de hát majd meglátjuk, hogy a rossz hangulatnál melyik hír erősebb. Na, a lényeg, nagyon sok hallgatói észrevétel jött, ezekből majd fogunk tallózni, de most akkor adjunk teret Schmidt Andinak és az ő híreinek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgasd minden kedden 7:30 után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető Mr. Coin Limited.
Reklám.
Dobri deň! Ismerje meg Oroszország ezer csodáját az Ezerút utazási irodával. www.ezerut.hu.
Projekt alsóvonal final, alsóvonal final, final, alsóvonal V23, alsóvonal final.
Ismerős? Ha most kezded, talán még nem, de előbb-utóbb át fogod élni. Úgy hívják újrakezdés, vagy elkötelezettség, kitartás. Hit magadban és az ötletedben. Mindenki másképp nevezi, de egy biztos, nagyszerű dolgokhoz vezet. Ha téged sem hagy nyugodni egy ötlet, jelentkezz az MVM Edison Startup versenyre 2020. február 29-ig. Mi támogatunk, mentorálunk és mindent megadunk ahhoz, hogy sikerre vitt ötleted. MVM Edison.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzin.
Csökkent az újabb koronavírusos fertőzöttek száma Kínában, viszont terjed a járvány Európában. Felgyorsul a banki átutalás hétfőtől. Viharos szélre és zivatarokra figyelmeztetnek, ennyi a kora reggel, de sok helyen esett az éjjel, így nedvesek, csúszósak az utak, óvatosan vezessenek a korán indulók. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Közbeszerzési eljárás nélkül szerezhetik be az illetékesek a koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges eszközöket, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely megerősítette, hogy Magyarországon továbbra sincs igazolt fertőzött. Minden eddig vizsgált minta negatív volt. Közben csökkent az újabb koronavírusos fertőzöttek száma Kínában. Szerdán még 433 új esetet jegyeztek fel, csütörtökön 327-et adta hírül ma a kínai egészségügyi hatóság, és ezzel lassult a növekedés. Terjed viszont a koronajárvány Európában. Összesen 18 európai országban van bizonyítottan fertőzött. A gócpont továbbra is Észak-Olaszország, találtak már fertőzöttet egyebek mellett Észtországban, Romániában, Észak-Macedóniában és Ausztriában is. Olaszországban 17-re emelkedett a halottak száma, 45-en már felgyógyultak, jelentette be az olasz polgári védelmi hatóság. Felgyorsul a banki átutalás hétfőtől. Ha pénzt várunk, banki zárás után, illetve hétvégén is, 5 másodperc alatt a számlánkra kerül az összeg. Az azonnali átutalás bevezetését a magyar pénzügyi szektor eddigi legnagyobb fejlesztésének nevezte a jegybank ügyvezető igazgatója. Kényelmesebbé is válik az utalás, ugyanis számlaszám helyett elég lesz a kedvezményezett telefonszámát vagy e-mail címét megadni, ha az illető regisztráltatta ezeket az adatokat a számlavezető bankjánál. 30 milliárd forintot ad a kormány a belügyminisztériumnak a börtönök túlzsúfoltságának megszüntetésére, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, hogy jelenleg 115%-os a börtönök telítettsége, és a minisztérium vállalása szerint ebből az összegből ez csökkenthető, úgynevezett mobil börtönök létrehozásával. Lejár a határidő az autósoknak, legkésőbb ma estig kell befizetni a kötelező felelősségbiztosítási összegét annak, akinél január 1-e a szerződés fordulópontja. Ez 700 ezer autótulajdonost érint. A Magyar Biztosítók Szövetsége emlékeztetett, hogy a szökőév miatt idén február 29-e a határidő, de mivel ez szombatra, azaz holnapra esik, az összegnek legkésőbb ma meg kell érkeznie a biztosítókhoz. Ingyen lehet megnézni a Ludas Matyi felújított változatát az interneten. Az eredeti filmet 70 éve mutatták be a mozikban. A főszerepet az akkor 20 éves Sós Imre játszotta. A forgatás korabeli jelmezekkel, addig nem alkalmazott világítási technikával folyt. A film klasszikust vasárnapig lehet megnézni a filmarchivum.hu oldalon. És végezetül az időjárásról. Zivatarokkal is viharos széllel kezdődik a hétvége. Már a Tiszántúl kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Van, ahol ezt másodfokúra emelték. A Dunántúlon is a főváros térségében viharossá fokozódik a szél, és akár 80-100 kilométeres széllökések is lehetnek óránként. Az északi hegyekben havazásra is készülni kell, akár 10 cm-es hótakaró, és a szél miatt hófúvás is kialakulhat. 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már naposabb időnk lesz, majd vasárnaptól tartósan esősre fordul az idő. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! A főváros útjain egyenlőre normál tempóban lehet haladni. Kőbányán, Jászben, Nyúton kifelé a Maglódi út előtt útszűkület lassítja a közlekedést vízvezeték javítás miatt. A közlekedési terminálnál egy lerobbant busz miatt lassabban lehet feljutni a gyorsforgalmi útra. Leszállják a harmadik kerületben a Raktár utcát, a Vihar utca és a Berendi utca között betonozás miatt. Útszűkületre kell készülni Zuglóban, a Tihamér utcában, a Vezér utca közelében, valamint a Járnyi utcában, a Bonyhádi útnál is. További szép napot és jó rádiózást kívánok Önöknek!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Oh, A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7 óra 12 percen folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion Ács Gáborral
és Mihálovics Andrással.
06302010909 SMS, WhatsApp és Viber üzeneteket várunk erre az elérhetőségre. Főleg a közlekedés érdekel bennünket. Mi már ki koronavírusoztuk magunkat, úgyhogy érdekelne, hogy hol lehet és hol nem lehet haladni a fővárosban és vonzás körzetében, de például kaptunk már információt a Münchingen, Schwieberdingen útvonal jól járható Stuttgarton, vagy Stuttgartnál, és azt is megtudtuk, hogy Németországban keményen havazott Ulm városában. Köszönjük szépen Dávid hallgatónak, hogy ezt megosztotta velünk, illetve ne bombázzatok itt negatív hullámokkal korra reggel, inkább toljatok egy napi csatát, dörög a hallgató, illetve egy másik érdekes hozzászólás, nagyon fontos lenne reális kontextusba helyezni a médiában a koronavírust, mind az előfordulás, mind a halálozás, mind az egyéb reálisan várható következményeket illetően. Nem szabadna apokaliptikus jövőbeni helyzeteket vizionálni, amelyek előfordulási valószínűsége szinte nulla, csak a klikkelés érdekében, írja a hallgató. A médiában...
Én még ilyet nem olvastam, de ezek szerint nem olvasok olyan helyeket, ahol ilyenek merülnek fel.
Én sem. Szerintem így a magyar média reálisan hallgatom. Kezeli ezt a helyzetet. Tehát én nem látok ilyen nagy
riókat. Hát jó, az a néhány szájt, amiket mi követünk, igen. Ott teljesen reálisan kezeli.
Például az Indexen nem tudom, hogy hányadik ilyen nagyon komoly szakember nyilatkozik ugyanarról, hogy kezet kell mosni, nem kell pánikolni, a maszk nem véd. Tehát, hogy
a számok ott vannak.
Csak nem ezeket olvassák az emberek, hanem az olasz orvos levelét a Facebookon.
A legfőbb kérdésekre meg ott van az őszinte válasz, hogy fogalmunk nincs.
Igen, igen. A médiában igen. Mindenki vírusozik, az emberek meg megvalósuló katasztrófa filmeket vizionálnak, közben az influenza sokszor veszélyesebb, de mégse zártuk le a határokat, csak a múlt heti 40 ezer új beteg miatt. Nevetséges pánik van, mindenki ilyen, sajnálom, hogy Gábor is adja alájuk a lovat, írja Viktor hallgató.
Köszönöm szépen. Szerintem baromira nem adok senki alá lovat. Igen. Szerintem én is.
A németek 10 napos élelmiszer adagot ajánlanak felhalmozásra, a német kormány mondta ezt. Én 2 hetesről tudom, tehát ilyen túlélési kézikönyvekben azon, hogy 2 hetes élelmiszer fejadagnak kell otthon lenni. Mindegy.
Jó, hát mindenkinek szíve joga.
Most még egyszer mondom, aki most kapcsolódik be, ez az élelmiszer felhalmozás, ez nem a koronavírus miatt jött, hanem ugye annak jött, hogy a koronavírus miatt kifosztották az üzleteket, ami szerintem túlreagálás, de erre mondtam, hogy egyébként pedig egy 10 napos, 2 hetes élelmiszer tartaléknak azt szokták ajánlani, hogy nem árt, ha van otthon. Na, de haladjunk!
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
No, hát érdekes vita kezd körvonalazódni a 3-as metró légkondicionálása kapcsán. Mi most a politikai adókapokban, hogy ki miatt nincs légkondicionáló, vagy ki miatt nem lesz légkondicionáló, erről nem szeretnénk szót ejteni, viszont szakmailag szeretnénk megvizsgálni a kérdést, úgyhogy aki ebben a segítségünkre lesz, Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
No, az első kérdés az így hangzik, hogy általában véve, és most nem csak a 3-as metróra gondolunk, kell-e légkondicionáló a metrókocsikra? Talán álnaív a kérdés, de fontos.
Én azt gondolom, hogy nem is annyira álnaív. A légkondicionálók a metrókocsikon azok inkább az utolsó 10 évnek a termékei, és hát azért a metrókocsikat általában 30 évre szokták tervezni, illetve általában 30 évig azért forgalomba szoktak maradni. Hát ebből következik, hogy ma még rengeteg olyan metrókocsi szaladgáz szerte szét a világba, ami bizony gépi szellőztetés van, és nem légkondicionáló. Az orosz hozzánk érkezett metrókocsi és a általam említett gépi szellőztető metrókocsi között csak annyi a különbség, hogy ezek a gépi szellőztetések ezek általában hatásosak, jól működnek, nyilván nem légkondicionáló, de egy olyan levegőmozgást biztosít az utastérbe, hogy egy kellemes érzetet tud adni. Hát ez sajnos az orosz metrókocsiról nem mondható el, egy rossz hatékonyságú berendezéssel.
Tehát ezen is van gépi szellőztetés, csak nem elég hatásos? Jól
pontosan
értem?
Így van. Igen, van benne egy gépi szellőztetés, ráadásul egy elég, úgy szokták mondani, hogy intelligens vezérlésű gépi szellőztetés, tehát elvileg tud a hőfokra reagálni, ennek ellenére a hatékonysága az, hát nem sokkal több a nullán.
Mi lehet ennek az oka egyébként, hogy ez nem hatékony? Mert már meg is válaszolta a következő kérdés, hogy a hármason miért nincs légkondicionáló? Hát azért, mert hogy van gépi szellőztetés, és hát akkor a probléma nem a légkondicionáló megléte vagy nem léte, hanem a gépi szellőztetés kellően hatékonysága vagy éppen hatékonytalansága, nem?
Azért azt hozzáteszem, hogy ma már, és én ezt mondtam az előző válaszomban, ma már azért általában légkondival készülnek a járművek, pontosan azért, hiszen tudjuk, hogy egy globális felmelegedésnek vagyunk a áldozatai vagy elszenvedői, de igen, amit ön mond, az helyén való. Hát ez egy rossz konstrukció, próbált itt vele a BKV barkácsolgatni, bocsánat a kifejezésért, tehát próbálta a hatékonyságát növelni, nem sok sikerrel lesz, hozzá kell tenni.
Utólag ezt lehet pótolni, és ez most megint csak nem politikai szándéknak a firtatása, hanem technológiai kérdés. Tehát most van egy gépi szellőztetés, ami nem jó, mondjuk ki, ezt ugye megállapítottuk. Akkor mi lehet a megoldás? Nem lehet ezt felturbozni, ezt a gépi szellőztetést? Vagy nem lehet, és akkor viszont kell erre légkondicionáló berendezés?
Úgy gondolom, hogy nem sok értelme van, mert ahhoz, hogy ez hatékony legyen, ahhoz valószínű, hogy az egészet át kellene építeni, egy új tulajdonképpen rendszert kellene, új szisztémát kellene kialakítani, és akkor már én azt gondolom, hogy helyes lenne, vagy helyes az a döntés, mert nem is lenne, hanem helyes az a döntés, hogy akkor valóban egy kulturált légkondicionálás mellett kell dönteni. És hát ebbe az irányba is folynak per pillanat az előkészületek.
Hogy áll most ez a projekt, ha már ugye szóba kerültek ezek az előkészületek, arról lehet tudni?
Ez szintisztán pénzkérdés?
Hogyne. Hát alapvetően én amennyire tudom, és ez már átvezetne a politika irányába, amiben nem szívesen mennék bele, de amennyire én tudom, nem pénzkérdés. Annyi történt az elmúlt időben, hogy több olyan gyártó, aki ebbe, vagy amelyek ebbe üzletet látnak, meghívásra kerültek, megnézték gyakorlatba, hogy hogy néz ki ez a metrokocsi, ugye, amiben be kellene építeni ezt a berendezést. Most tulajdonképpen ott tart a dolog, hogy meg kell tervezni ezt a berendezést, illetve egy árajánlatot kell elkészíteni az üzemeltető számára, illetve van itt még egy nagyon fontos dolog, ami nem műszaki kérdés, de én azt gondolom, hogy egy kardinális kérdés, hogy hát valamilyen módon az oroszokkal meg kellene egyezni. Tudjék, ezek a járművek garanciálisak. Na most ők joggal vagy nem joggal, én ebben megint nem nagyon szeretnék belemenni, én szerintem azért ez egy körbehatárolható terület, hogy mire mondhatják ők azt, hogy na akkor itt megvonom a garanciát, de miután per pillanat nem túl rózsás a kapcsolat a üzemeltető budapesti közlekedési vállalat és az orosz fél között, hát ki lehet használni ezt a lehetőséget most egy revansra, egy visszavágásra, hogy azt mondja az orosz gyártó, hogy ha önök hozzányúlnak ehhez a járműhöz, akkor mi megvonjuk a garanciát. Most teljes egészében mely részekre, na ezt kell letárgyalni, és ezt a csatát kell megvinni.
Mennyibe kerülne ez a történet, hogyha sikerülne az oroszokkal dűlőre jutni, és mennyibe kerülne, ha nem? Ez, erre vannak számítások, vagy becslések legalább?
Azt tudom mondani, és itt inkább a magára a légkondicionálónak a beszerelése, legyártatása, ugye nyilván, hogy ez nem egy egyszerű dolog, hiszen egy olyan járműre kell ezt beépíteni, ami nem erre készült, és ennek azért vannak elég húzós műszaki oldalai. Egyrészt a mechanikus felszerelésnek a kérdése, hogy a tetőszerkezetet vagy megerősíteni, vagy máshova szerelni, nyilván nem akarom ezzel a hallgatót untatni, kell egy megfelelő áramellátó rendszert biztosítani a légkondicionálóhoz, hiszen ennek egy elég nagy teljesítményfelvétele van, tehát vannak műszaki feltételek. Én csak úgy tényleg satszolni merem, hogy ez körülbelül ennél a 37 szerelvénynél, ez 222 kocsi, ez bizony egy olyan 6 milliárd forint körülre lehet simán számítani, tehát nem lepődnék meg, hogyha 6 milliárd forint körüli összeg jön neki. Na most, ha a garancia megvallásra kerül, hát én ebben nem merek semmit mondani, hiszen annak beláthatatlan következményei lennének, különösen ismerve azt, hogy itt azért a kocsiszekrénnyel, és ez szerintem a hallgatók előtt is ismert, hogy elég komoly problémák vannak korrózió tekintetében.
Igen, tehát és akkor az lesz, hogy a légkondi miatt elbukjuk a garanciát, és ha elkezdenek a kocsiszekrényekkel gond lenni, akkor azt is ugye ki kéne fizetni, az egy elég kemény összeg lenne onnantól megint.
Én azt gondolom, hogy ide nem szabad eljutni. Tehát mindenképpen úgy kell megállapodni az üzemeltetőnek, hogy ha garancia megvonásra kerül a sor, az is csak valamilyen nagyon jól körülhatárolható bizonyos egységre terjedjen ki, tehát nem szabad, hogy kiterjedjen a kocsiszekrényre, hiszen annak tényleg beláthatatlan sok 10 milliárdos következménye is lehet.
Néhány hallgatói észrevétel, az ablak, az elhúzható ablak, az például nem jöhet ez szóba, ugye évtizedekig utaztunk úgy, hogy ugye akkor elhúzta az ember az ablakot, és akkor valamennyi levegő hűtötte az utazó közönséget.
Ez most is így van, ennél is van egy ugyanakkora méretű elhúzható ablak, mint a réginél, hát annyit ér, amennyit ér, illetve tulajdonképpen talán annyi jó hírrel szolgálhatok a hallgatóknak, hogyha elkészül a pálya és a pályához tartozó infrastruktúrának a rekonstrukciója, ugye, ami most folyik a hármas vonalon, akkor bekapcsolásra kerül a féken való energia visszatáplálás, ezt ilyen szép idegen szóval rekuperációnak hívják. Ez valamivel csökkenteni fogja az alagútnak a hőmérsékletét, illetve a felújítás során valóban korszerű 21. századi szellőző berendezések kerülnek most beépítésre a állomásokra, alagútba, és ez is valamelyest csökkenteni fogja az alagútnak a hőmérsékletét.
Jó, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, további jó munkát kívánunk.
Én meg köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Bíró Endrével, a Metróért Egyesület elnökével beszélgettünk arról, hogy kell-e légkondi a hármas metróra.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
kezem, üres a fej. Naponta így megy.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Aki teheti, ne menjen az Újpest központban található Könyves Kálmán gimnázium közelébe, mert óriási kavarodás lesz. 3 busz és 200 diák fog érkezni a mai induló kék túrára, írja Zita és Viki. Hallgatók, az egyik 15, a másik 13, de ennél azért komolyabb információink is vannak. Például...
Miért az egész fulé megy kék túrázni? Vagy
igen,
nem sok vagy nem az egész, de hogy ilyen
hát
sok.
Nyilván ez csak egy jó rész, nem szó szerint kell értem, ez egy
persze,
hónap. Annyit senki nem hiányozhat az iskolában.
Aha.
Hideg van, esik a havas eső, csonti gáztat, láthatóan minden közlekedőt zavarba ejtett, mert ugyancsak hiátusos a megszokott útvonal, a közszolgálat egyetem ülőút, Ferenc körút, valamint a Mester utca, az idősebb bácsi az üzenet. Aztán optimista, jó reggelt, Kartársak, Gödről Dunakeszire a Bölcsibe akadálymentes az út és a forgalmi viszonyok is kitűnek, enyhe eső mellett 12 perc volt a menet idő, írja egy hallgató, és akkor relevánsabb információk következnek. A gyorsforgalmi a város felé áll, írja Manó Gabika, illetve mi van még itt? Értől a Kőbányai útig suhanós, írja Ziló hallgató. Jöhet még közlekedési információ, mert azokat szolga lelkűen be is olvassuk, illetve Pisti születésnapját ünnepeltük verbálisan itt a műsorban. A párja Anna írja, hogy ekkora mosolyt ritkán látni az arcán. Ezek szerint a pivozáson sem akadt fent szegény. Pedig én mindent megpróbáltam.
Neked is eszembe jutott a Pillu művésznéven alkotó
hogyne
szerző klasszikusa?
Hogyne.
Ha valaki nem hallotta volna itt akár nálunk, vagy hát nagyon régen, még korábban a másik. A
Király vagy kilences, ugye?
Igen, az ő mesterműve, a Király vagy kilences.
No, még egy közlekedési hír, a gyorsforgalmi befelé, a Köki előtt a benzinkúttól már most torlódik a forgalom, mert a felüljáró alatt a szembesávban lerobbant busz vesztegel.
Ezben azon gondolkodtam, hogy ennek úgyse fogunk tudni meg, akármit mondunk, úgyis lesz olyan hallgató, aki szerint sokkal optimistában kéne ezt kezelni, aki pánikkeltőnek fog tartani, meg aki dilettánsnak és elbagatelizálónak, úgyhogy ezt nem fogjuk tudni. Tehát én hiába nem félek tőle, az látszik tényszerűen, hogy az emberek rettenetesen félnek tőle. A cégek reakcióiból is ez látszik, a tőzsde reakcióiból is ez látszik. Ha pedig össze akarnánk foglalni a szakértői véleményeket, akkor nem tudjuk a legőszintébb válasz, mármint a vírussal kapcsolatban nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk. Innentől kezdve tényleg mindenki gondolhat bármit, de a másik emberek reakcióját figyelembe venni a saját döntéseinkben az még akkor sem hülyeség, hogyha mondjuk nem értünk egyet vele, vagy nem értjük, hogy miért úgy reagálnak, és rámolják ki például a Tesco-t és a madaras Tesco-t, úgyhogy innen nehéz tovább menni.
Bizony.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Kétféle ember van széles a hazában. Az egyik szereti a funky zenét, a másik imádja. Amikor a négynegyedre a riff nyolcados, az minden csak nem papados. Amikor a fúvósok recsegtetik a kongás lelkes emberi, mindenki tudja, hogy sodor a funky. Amikor a zene mellett két hang nagyot alakít, télen is fűt a rövid ujjúink. Ez nem lehet más, mint a funky feeling. Itt bármi lehetséges, ha kell báránybőrbe bújik Suri, de annát sem kell félteni, ott savazza Imrét, ahol éri. Na de komolyra ordítva, funky feeling minden pénteken este 7-től Bárány Annával és Suri Imrével. Tudod, a funky feeling szeret téged. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Csökkent az újabb koronavírusos fertőzöttek száma Kínában. Szerdán még 433 új esetet jegyeztek fel, csütörtökön 327-et. Adta hírül ma a kínai egészségügyi hatóság, és ezzel lassult a növekedés. Megvan a forrás a 3-as metró klimatizálására. Egyelőre a műszaki megoldás hiányzik, de van remény, hogy azt is megtalálják, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülése után. Füriyes Balázs, a miniszterelnökség államtitkára azt mondta, egyetértés volt egyebek közt a hívvonalak felújításának kormányzati tervéről. Ennek sok 100 milliárd forintos költségéhez Európai Uniós támogatást vennének igénybe. Ma estig kell befizetni a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjakat. Ez arra 700 ezer autótulajdonosra vonatkozik, akinek január 1-e a szerződés fordulópontja. Ha a biztosító a határidő lejártáig, vagyis holnapig nem kapja meg az összeget, a jogszabály szerint másnap már törli az adott szerződést. Jövő hétfőn elindul az azonnali fizetési rendszer. Ezzel már nem csak a hosszú bankszámlaszámokat megadva, hanem másodlagos azonosítókra, azaz telefonszámra, e-mail címre is küldhetünk majd pénzt. Ehhez azonban regisztrálni kell az azonosítót a számlához, és ez a Bank 360 gyűjtése szerint nem mindenhol lesz ingyenes. Az adott bank határozza meg, hogy felszámol-e valamilyen díjat, közölte Barta Lajos, az MNB pénzügyi infrastruktúráért és bank műveletekért felelős ügyvezető igazgatója. Kacsákkal segít Kína a sáskajárás sújtotta Pakisztánon. Útnak indítanak 100 000 rovarpusztító szárnyast. A kommunista ország mintegy 20 éve már nagy sikerrel vetett be kacsákat a sáskák ellen saját területén. Szakértők szerint ez a szárnyas fajta naponta 200 sáskát is fel tud falni, ráadásul olcsóbb és kevésbé környezetszennyező, mintha rovarirtószereket használnák. Zivatarokkal is viharos széllel kezdődik a hétvége, már a Tiszántúl kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Van, ahol ezt másodfokúra emelték. A Dunántúlon és a főváros térségében viharossá fokozódik a szél, az északi hegyekben pedig havazásra is készülni kell. 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Gábor Áron utcánál. Lassulásra számíthatnak a 10-es főúton befelé Solymártól az Óbudai temetőig, az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és folytatásában a Budaörsi úton is. Telítettek a sávok az M3-as autópályán befelé a Szerencs utca előtt, az M5-ös bevezető szakaszán az Autópiactól, az Üllői úton a Hoffer Albert utcától a Könyves-Kálmán körútig, a Haraszti úton a Grassal út előtt, valamint a Soroksári úton befelé a Timót utcától. Erősödik a forgalom a Ferihegyi repülőtérre vezető úton mindkét irányban, a Hungária körúton a Kerepesi útnál, a Váci úton a Városhatártól befelé, továbbá a 6-os főúton befelé az M0-as autóút előtt. Mától a második kerületben a Hidegkúti úton a Temető utcai Paprikás patak feletti hidat átépítik, ezért naponta 9 óra és 15 óra között sávlezárásra kell számítani. Vas Gabriella, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
No kérem szépen, akkor folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión, méghozzá egy érdekes hírrel, újra növekszik a devizahitelezés. Hát ennek a hátterét fogjuk, ennek a hírnek a hátterét feltárni Weider Gergővel, a KPMG pénzügyi kockázatkezelési menedzserével, remélem jól mondtam. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, Weider Gergő vagyok.
Weider, bocsánat, elnézést.
Üdvözlök minden kedves hallgatót is. Igen, érdekes egyébként a devizahitelezésnek az a kérdése. Mint a kollégákkal, amikor beszélgettünk és néztük itt az ábrákat, hogy hogy alakulnak itt a hitelezési adatok a bankszektorba. Meglepő érzés látni ezt, ugye tudva azt, hogy egy 10 évvel ezelőtt, vagy az elmúlt 10 évben mennyi probléma volt a devizahitelezéssel.
Igen, hát de ugye most egy kicsit azért más a helyzet, mert nem a lakosság adósodik el devizában, hanem a cégek fedezték fel újra maguknak ezt a devizahitelezés dolgot. Mi a magyarázata?
Ugye a magánszemélyeknél ezzel sok probléma volt, őnekik nincsen jellemzően devizabevétele, így ilyen neki nagy kockázatot okoz, hogy ha elmennek az árfolyamok, ugye ez különösen most aktuális, hogy a forint árfolyama volatilisebb és inkább gyengült az elmúlt időszakban, míg a cégeknél ezzel szemben van egy nagyon jelentős kérdés, hogy ő milyen pénznemben szerzi a bevételeit, és a cégek egy jelentős részének, ugye Magyarországon főleg, hogy van exportorientált iparág, fontos Magyarországon az export, számukra ebből nagyobb bevétel lehet dollárban, euróban. Kérdés, hogy ezzel utána ugye mit kezdenek ezekkel a kockázatokkal.
Uh-huh. Mielőtt a kockázatokra rátérnénk, melyik, van-e olyan szegmens a magyar gazdaságnak, ahol ez különösen elterjedt? Meg egyáltalán egy kicsit a múltba is merengjünk majd vissza. Tehát, hogy a lakosság megégette magát a devizahitelezéssel, az oké. Okay. Le is építették ugye a devizahitelállományt Magyarországon, és ez nagyon jól is van így. De a vállalkozásoknál milyen pályát írt le ez a termékkör?
Tehát alapvetően az egész vállalati hitelállomány egy körülbelül egy 3,5 évvel ezelőtti időszakban volt a mélypontja, tehát a 16. szeptember végén volt a legalacsonyabb a teljes vállalati hitelállomány az elmúlt 10 évben, ebben beleértendő a forintos és a deviza hitelállományt is. Ehhez képest a legfrissebb adat egyébként, ami elérhető, az a 19. szeptember 30-ai adat, a december végé az még nem teljesen van meg. Ahhoz képest 41%-kal nőtt a teljes vállalati hitelállomány, és a devizahitelek önmagában 45%-kal, tehát lehet látni, hogy egy picit a teljes átlaghoz képest magasabb a devizahitelek részesedése.
Uh-huh. Mely szegmensekben kezdtek el devizában eladósodni, azt lehet-e tudni a felmérésekből?
Igen, ennek utána jártunk a kollégáimmal. Az egyiket a gyógyszeripar, vegyipar, ahol a növekedés, tehát összesen egyébként 1130 milliárd forinttal nőtt a vállalati devizahitelállományt, ahogy említettem, ez kb. 45%-os növekedés volt ott arra a 3 éves időszakra tekintve. Ebből ez a vegyipar, gyógyszeripar tett ki egy durván 220 milliárd forintot. A másik, ami nagyon nagy, az a gépipar, az 354 milliárd forintot tett ki a növekedésből, tehát ugye itt azért nagyon sok Magyarországon az autóipari cég, az mind ebbe a kategóriába tartozik, nekik jellemzően nagyobb devizabevételük van, hiszen nem tudom, belegondolunk egy Audiba, vagy belegondolunk más autóipari cégbe, Mercedesbe akár, exportba van neki a bevételének. Igen. A nagyon nagy része.
Mi lehet vonzó ezeknek a cégeknek ebben a konstrukcióban? Akkor vegyük a pro és kontra érveket.
Igen, tehát hogy például az előbb említett Mercedes és Audinál, hogy neki euróban vannak a bevételei, pont azért neki nagyon hasznos egyébként, sőt, akár kockázatot csökkenthet vele, hogyha ő euróban veszi fel a hitelét, hiszen ő neki a költségeinek egy jelentős része, ugye fölmerül ugyan forintba, de ugye azért itt a fontos figyelni arra, hogy a munkabér, illetve az egyéb költségek, nyilván a munkabér jelentően forintban van, de ami egyéb költségé az euróba, viszont a bevételei szinte teljesen euróba vannak. És ahhoz, hogy a mérlegében ezzel a kockázatot, ezt a mérlegében ezt a kockázatot tudja kezelni, erre az egyik megoldás lehet, hogy eleve olyan forrást vesz föl, hogyha amikor ezeket visszafizeti, azok a költségek szintén euróban vannak, mint ahogy a bevétele is. Tehát adott esetben ez neki egy kockázatcsökkentőbb eszköz lehet, mint egy forint hitel, hiszen neki a bevétele szinte csak euróban van. Van egy másik terület, itt az ingatlanos cégek, ahol egyébként nagyon nagy volt a növekedés, tehát a legnagyobb egyébként ott volt ez az ingatlan ügyek terület, ez egy ilyen 400 milliárd forintot tett ki, tehát ez a legnagyobb szelete itt a növekedésnek. Azért azt látjuk, hogy nagyon sok építkezés volt, nagyon sok kereskedelmi ingatlan, irodaépület, ugye ez van a lakók mellett. Ott egyébként ez jelentős, ez a deviza hitel felvétel. Na ott már egyébként több problémát látok ebben, vagy merülhet fel. Mert ugye egy kereskedelmi ingatlannál papíron ugyan nagyon sok helyen euróban kapja a bérleti díjat ezt a bérbeadó, tehát akár egy irodaépületre gondolunk, vagy egy plázának egy boltjára, nagyon sok helyen euróban vannak ezek meghatározva. A problémát az jelenti, hogy ha beüt valamilyen probléma, akkor ugye az a bolt, aki működik az adott bevásárló központban, vagy az a cég, aki irodát bérel, valószínűleg Magyarországon a bevételek nagyobb részét forintban fogja szerezni, tehát ő nála fog felmerülni ez a devizakockázat, és utána ez visszahathat a bérbeadóra, ugye? Hiába van papíron neki euró bevétele, nem fogja tudni mondjuk olyan formában lehet fizetni a hitelét.
Mennyire ugye a lakossági hitelfelvételnél és különösen a deviza hitelnél a jegybank szabályozóként elég komoly feltételeket szab a vállalati szektorban? Nincsenek ilyen hitelfék szabályok?
Nincsenek, tehát hogy az egyik oldalon az adósságfék szabály, ez a magánszemélyekre vonatkozik, ott a jegybank nagyon szigorú feltételrendszert szabott, ami szerintem nagyon jó arra, hogy a kockázatokat próbáljuk megelőzni. Ez nyilván egyébként a bankoknak az üzleti érdeke is, hiszen hogyha visszanéznek, bár sokszor az emberek ugye szokták mondani közgazdaságban, hogy elfelejtik ugye a korábbi veszteségeket nem sokra. Tehát üzleti oldalról is azt gondolom, hogy megégették nagyon magukat a bankok ezért a magánszemélyeknek, ha lehetne, akkor sem nagyon adnának hitelt, devizahitelt, bocsánat. Egyébként erre tényleg nagyon sok a szabály. Egyrészt, hogy jövedelem mekkora része lehet egy törlesztő részlet, illetve hogyha egy lakó ingatlan vagy gépjárműnél van, akkor mekkora lehet a hitelösszeg, a teljes hitelösszeg ugye az adott eszközértékéhez képest. Cégeknél ezzel szemben ilyen szigorú követelmény nincs. Cégeknél másik oldalról próbálja egy bank ezt szigorítani, illetve ezt, hogy komolyan is vegyék az intézmények. Itt a tőkekövetelmény oldaláról próbálja azt elérni, hogy erre jobban odafigyeljenek. Alapvetően akár egy 30%-os többlettőkekövetelményt is előírhet a jegybank, hogyha devizahitelt nyújtanak a cél, de vannak kivételek. Az egyik az, amit előbb említettem, ez a természetes fedezettség, vagy pénzügyi fedezettség vizsgálata, ahol ugye azt kell megnézni az intézménynek, ha akinek ő adja ezeket a hiteleket, neki egyébként ez a kockázatait épp hogy csökkenti, mert a természetes fedezettség megvan, tehát például van neki euróban bevétele, és akkor ekkor fölvesző egy euró alapú hitelt, akkor az alapvetően nem okoz többlet kockázatot, és akkor jegybank nem is várja el ezt a többlettőke követelményt. De azt próbálják elkerülni, hogy akinek ilyen nincs, ott a bankoknak drágább legyen az ilyen ügyfélnek nyújtani ezt a hitelt, és hogy a bankoknak is kevésbé érje meg mondjuk ezt a devizahitelt odaadni akkor olyanoknak, akiknek ez extra kockázat, többlet kockázatot okoz.
Mennyire lehet látni azt, hogy a bankok rárepültek erre a lehetőségre? Most érdekes, megint csak a vállalati hitelezésről beszélünk.
Igen, tehát alapvetően érdekes látni, hogy elég nagyot nőtt a vállalati devizahitel állomány, tehát a 2016. szeptemberében volt a devizahitel állomány egy durván 2500 milliárd, és ugye ahhoz képest 1100 milliárddal megnőtt, tehát én azt gondolom, hogy jelentős mértékben nőtt egyébként ez az állomány. Bankok azt gondolom, hogy próbálják minél sokrétűbb termékek kiszolgálni az ügyfeleket, ami így van rendjén. Nyilván itt arra kell figyelni, melyik terméket melyik ügyfélnek adom, és ha meg olyannak adom vállalati szektorba, ugyanakinek lehet, de több lehet kockázat, akkor ezt próbáljam az áraimba érvényesíteni.
Értem. Az utolsó kérdés, hogy lehet ezeket az imént felsorolt kockázatokat mérsékelni? Céges szempontból kérdezzük megint csak.
Igen. Cégeknél arra érdemes figyelni, hogy akkor vegyek föl devizahitelt, ha vannak stabil devizabevételeim. Megnézem, hogy ugyanolyan devizába vegyem fel a hitelt, amiben van a devizabevételem. Tehát, ha én például euróban van nekem a devizabevételem, akkor ne dollár hitelt vegyek föl. Figyeljünk arra, hogy a kiadásuk devizában vannak-e. Tehát ne az legyen, hogy van ugyan devizabevételem, de akkor a devizában felmerülő költségem van, hogy ott már természetes fedezettségről kevésbé tudok beszélni. Illetve fontos figyelni a pénzügyi fedezetekre is. Tehát nagyon sok cégnél ugye vannak lehetőségek határidős ügyletekkel például fedezni ezeket a devizás kitettségeket. Fontos figyelni rá, hogy nagyon azt csináljuk, hogy felveszünk az euróhitelt, egyébként meg még fedezzük is a bevételünket határidős ügyletekkel, mert akkor pont, hogy több lehet kockázatot okozunk magunknak vele.
Jó, nagyon szépen köszönjük, érdekes jelenség volt, és eléggé jól körbejártuk, hála neked, úgyhogy köszönjük a szakértelmet.
Köszönöm szépen.
Minden jót.
Köszönöm. Minden jót.
Szervusz.
Szervusz.
Víder Gergővel, a KPMG pénzügyi kockázatkezelési menedzserével beszélgettünk arról, hogy újra növekszik a devizahitelezés, de ne tessék megijedni, a céges devizahitelezésről van szó. Treasury rovatunk következik, a szereplője pedig Imrei János, az OTP Treasury üzletkötője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, szervusztok!
No, hát ugye...
Van pörgés a Treasury-ben
van,
is,
van,
gondolom.
Most igen, nem unatkoztok. Ugye MNB kamatdöntő ülés volt, ahol ugye kiderült, hogy nincs döntés. Mindenki azt mondja, hogy majd márciusban lép a jegybank, ha lép. De azért a háttérben voltak mozgások, ugye?
Így van. Azzal kezdeném azért közben, adnék egy rövid piaci friss árfolyamot, ugye megint 340-nél vagyunk. Úgy tűnik, hogy itt egyelőre ugye nem csitulnak a kedélyek, nem csak a vírus miatt, hanem egyébként sem. És ugye említetted a keddi kamat döntést, ugye egy bank valóban adott egy jelzést, vagyis annak a lehetőségét ugye lebegtette meg, hogy márciusban változtat majd nem is az alapkamat szintjén, hanem az overnight jegybanki betétnek a szintjét fogja várhatóan emelni. A kérdés ugye az, hogy mennyit fog ugye a jegybank lépni. A piaci várakozások megoszlanak, és azt látjuk azért az elmúlt hetekben, hogy annak ellenére, hogy a jegybank még ugye nem emelte ezeknek a kamatlábaknak a szintjét, a piaci kamatlábak elkezdtek emelkedni. Tehát, hogyha akár a bubort megnézzük, akkor látszik, hogy egy 40 bázispontos emelkedés árazott be a piacot az elmúlt két hét során. Viszont ami fontos, hogy magasabb kamatszint mellett sem tudott a forint érdemben erősödni. Természetesen ebben benne van az is, hogy a feltörekvő piacokra is elős nyomással van a koronavírus miatti bizonytalanság, vagy a járvány elterjedése utáni ugye gazdasági bizonytalanság, az mindenképpen a forintot is befolyásolja. Úgyhogy nehéz helyzetbe fog kerülni szerintem, vagy nehéz helyzetbe lesz azért márciusban a jegybank, és kíváncsian várjuk mi is azt, hogy mit fog lépni, mi lesz a következő kamatváltoztatás.
És arról nem is beszélve, hogy azért arra számítani kell, hogy a változó kamatozású hitelek, mivel a bubor változott, azok is a törlesztő részletüket illetően elkezdenek majd kicsit drágulni, de ez most egy ilyen zárójeles megjegyzés. Még egy fontos dolog volt, hogy jöttek amerikai makrogazdasági adatok. Azok hogyan hatottak a dollár árfolyamra, meg milyen eredményeket hoztak?
Igen, alapvetően ugye nem rosszak az amerikai makroadatok, amit itt az elmúlt időszakban láttunk. A beszerzési menedzser indexek voltak kevésbé rosszak, vagy kevésbé jók inkább, bocsánat, itt a korábban. De összességében, ha most ugye a vírus előtti időszakot nézzük, meg a pánik előtti időszakot, akkor azért az amerikai gazdaság jó kondícióban van. Viszont ugye úgy tűnik, hogy a vírus körüli bizonytalanság, a vírus utáni bizonytalanság azért a sok mindent felül fog írni. Természetesen nem a vírusra adja majd ugye a választ a monetáris politika, hanem először ugye a járványt meg kell fékezni, és aztán az utána kialakult gazdasági helyzetre fog valószínűleg a szokásos módon, én azt gondolom, kamatvágással, meg akár a mennyiségi lazításnak a újraindításával reagálni az amerikai jegybank. Viszont ami érdekes, hogy az euró-dollár mozgásban, hogyha ezt itt az elmúlt 36-48 órának az eseményeit figyeljük, árfolyam szempontjából, akkor azt látjuk, hogy a dollár folyamatosan gyengült. Szemben azzal, ami ilyenkor történni szokott, hogy amikor kockázatkerülés van, illetve a tőzsdei pánik hangulat virágzik, akkor jellemzően, hogy a befektetők a dollárt, meg a dollár eszközöket keresik. Egyrészt a kötvények hozama csökkent, tehát az árfolyamok növekedett, a dollár eszközöket vásárolták, viszont az euró-dollár, meg azt láttuk, hogy az euró markánsan tudott erősödni a dollárral szembe, ami kevésbé az euróba való menekülés jelzi, inkább azt, hogy a befektetők az eurót korábban, mint funding vagy finanszírozott devizaként használták, és a tőzsdei pozíciók zárása mellett ezeket a pozíciókat is zárják. Tehát van egy technikai jellegű euróvétel most a piacon, és hogy az 1/10 szintet is áttörte az euró-dollár, úgyhogy úgy gondolom, hogy a hosszabb, rövid távon inkább maradhat még az euró azon az 1-10 körüli szinten, 1-10-50-ig feljöhetünk, ahogy ugye a pozíciók likvidálásra kerülnek, de azért a következő 3-6 hónapban azt gondolom, hogy a dollár ereje az vissza fog jönni majd.
Jó, nagyon szépen köszönjük, hát akkor mi más tehetnénk, várjuk, hogy a jegybank majd mit csinál márciusban. Gyanítom, azért addig sem fogunk unatkozni, egyrészt mert már lassan vége a februárnak és jön a március, másrészt meg azért vannak történések a világban, amik azért megmozgatják a makroelemzők meg a treasury-seknek a fantáziáját, gondolom.
Így van, a vírus pedig ugye mindent átír.
Bizony.
Tehát az egy teljesen új helyzetet, új szituációt teremtett a pénzpiacokon is, mint a reálgazdaságban, illetve a piacokon is egyaránt. Tehát reméljük, hogy hamarosan leküzdjük, és akkor
igen, minden visszazökkel a régi kerékvárásba. Igen, meg számolni, hogy mekkora veszteséget okozott az ijedelem.
Ez lesz a nehezebb, mert valóban ugye most találgatások vannak leginkább, meg a 2002-es SARS járványjal kapcsolatos adatokat próbálják ugye alapul venni, ami azért hát azóta rengeteg minden történt, és nyilván a gazdaságok is rengeteget változtak azóta, úgyhogy kiindulásnak sem biztos, hogy jó. De meg fogjuk látni, úgyhogy...
Folytatása következik. Igen.
Így van, rendben van.
Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, szép én napot. Szép napot, sziasztok!
Szia! Imrei Jánossal, az OTP Treasury üzletkötőjével beszélgettünk. Mi van? De nagyot sóhajtattál.
Nem, hát igen, hát hasonló. Igen. Amiről én is beszéltem a műsor elején. Igen. A teljes bizonytalanság.
Nem
és,
baj,
amikor most... és amikor a piac, a tőkepiacok, meg egyáltalán a makro kezéből kikerül az irányítás, jegybankok tehetetlenek, amik egy teljesen más jellegű esemény bekövetkezik, mindenki értetlenül áll, mindenki tanácstalant, nagyon érdekes a helyzet.
Igen, írják is a hallgatók, vírusügyben különbséget kellene tenni, mitől is félnek az emberek, a vírustól magától, vagy hogy két hétre bezárják őket. Minden héten repülök munkába, hotelben lakom, nem félek a vírustól magától, de a karanténtól annál inkább, mert mi van, ha lezárják a hotel? Két hétig sehová. Nyilván nem ennyire pakoltam, szóval ez azért eléggé aggasztó, és elgondolkoztat, hogy kell-e ez nekem, írja Edina. Aztán a koronavírusra történő reakció és a tartós élelmiszerek felvásárlása kísértetesen emlékeztet a tőzsdei árfolyamok előrejelzésére alkalmazott módszerekre. Fundamentális kontra technikai, azaz belső értéken alapuló kontra buborékokon, azaz a tömeges befektetői viselkedésen alapuló elemzés, írja Pi hallgató.
Hát most a pszichológia mozgatja, tehát most,
hát
most
a
befektető idegrendszer mozgatja. A makroelemzők nyilatkoznak, az nagyon vicces. Amikor a makroelemző azt mondja, hogy lényegtelen, nem érdekel. Sőt, ha érdekelne, a piacot az se érdekelné. A Fednek kamatot kell vágnia, mert nincs más lehetősége, de igazából igazából a befolyásolási képesség is kikerült a kezük közül. Úgyhogy a tőzsdei elemzők, a teljes világgazdaság vezetői, a járványügyi szakértők szavain csüngenek, és próbálják megfejteni, hogy azok az előrejelzések, amiket mondanak, az mennyire...
Igen, és most egy kis derűt csempésztünk az éterbe, de még mindig maradnánk a koronavírus ügynél, mert benneteket úgy látszik, ez foglalkoztat. Kipucolták a boltok lisztkészletét a vásárlók, mert csak arra vagyok kíváncsi, hogyha beüt a vírus, mindenki süteményt fog sütni. Azért lisztből mást is lehet csinálni. Aztán a bankdíler egy viccet osztott meg, a boltból elfogyott a liszt meg a cukor, úgy tűnik az emberek eltökéltek, ha nem döglenek bele a koronavírusba, akkor a diabéteszbe fognak.
Egyébként jó, tehát azért a humorérzék az megmaradt, tehát azért hangolhatjuk, mert azért a Chuck Norris-os viccek itt vannak a koronavírussal kapcsolatban, vagy inkább elszólások.
Na,
a magyar egészségügyi rendszerrel kapcsolatos vicceskedés is megjelent, úgyhogy
kórházi fertőzésben elpusztult az első magyarországi koronavírus, ezt is több helyen láttam, például ez egy remek,
igen, ez már
klasszikus,
most.
Illetve már-már Oscar díjas a koronavírus embereket befolyásoló indirekt motiválása, írja Judit hallgató. Aztán mi van itt a zenéről? Zeneileg nagyon vidám ez a mai reggel. Hol van a Gábor pszichedelikus öngyi depi izéi?
De miről van szó? Nem is értem.
Illetve az egyik feldolgozás rettenetes volt, olyan, mintha a Gábor Áron általános iskola énekkara csinálta volna. Nem tudunk jót tenni. Nem a gazda volt szilveszterkor kiborulva, vagy beálltak elé egy-egy terméket venni? Most akkor se sokat ne vegyünk, se keveset. Pontosan, drága Redus hallgató.
Akkor
pontosan.
Én meg azt kérdezem, hogy ha most én elutazom.
Akkor te mit csinál?
Mert nem félek.
Nem amiatt, hogy idehozod nekem a vírust, hanem azért nem utazol, drága barátom, mert a téged két hétre karanténba zárnak valahol.
Na, erről beszélek.
Én biztos, hogy nem fogok bejönni helyette.
Erről beszélek. Ha én elutazom...
Amikor te vagy beosztva, és nem vagy itt, mert karanténba vagy, két választásunk van. Vagy statikus sistergés fog hallatszani a rádiókészülékekből, vagy te megcsinálod Bivaj Bocsonádról, vagy ahol éppen táborozol, telefonról az egész adást. Ezt gondold meg elutazásod.
Értem. Szóval elutazom, akkor az a baj. Ha nem utazom el, akkor beálltam a pánikkeltő körébe, ha meg nem mondom le a utazásomat, akkor meg ez a reakció, akkor pedig veszélyeztetem, mert hogy valószínűleg egy egészséges férfi ember vagyok, és simán lehet, hogy én fogom hordozni, de nem jön ki rajtam semmi, mint hogy nagy számban el a vírusnál ez előfordul, akkor meg veszélyeztetem embertársaim testi épségét, meg a kollégáim idegrendszerét. Ugye?
Így van.
Akkor most melyik?
Schmidt
kinek próbáljunk megfelelni? Na, nem olyan könnyű ez. Igen, jöjjenek a hírek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.